Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki műsorunk híreiből. 16. Benedek. Bizonyos vagyok abban, hogy Georg testvérem az Úr karjaiban él. Ferenc pápa iraki útja. Vasárnaptól az egész ország imádkozik érte. A Vatikáni Múzeum februárban szeretné újra megnyitni kapuit. Kurt Koch bíboros részvédtávirata, Filaret metropolita, patriárkai exarka halálára.
Tizenhatodik Benedek, bizonyos vagyok abban, hogy Georg testvérem az Úr karjaiban él. Georg Genswein érsek a Vatikán News-nak arról nyilatkozott, hogy az emeritus pápa miként élte meg testvére elvesztése után ezt a nehéz időszakot, és milyen volt az első karácsonya a Georg nélkül. Georg Genswein érsek, a pápai jászprefektusa, 16. Benedek különleges titkára, január 14-én, csütörtökön nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak, amikor is az emeritus pápa a vatikáni kertekben fekvő Mater Ecclesiae monostorban Ferenc pápával együtt megkapta a koronavírus elleni védőoltást. 16. Benedeknek Georg testvére valamiképp hallatott magáról a halálát követően a mostani karácsonyi ünnepek során, nyilatkozta Genswein érsek. Ugyanis többször hallgattunk CD zenei felvételeket, nem is csak Bach karácsonyi oratóriumát, hanem koncerteket is, így a Regensburger Domspatzen által előadott karácsonyi énekekkel, amelyeken a kórust Georg Ratzinger vezényelte. Georg hiánya 16. Benedek számára olyan seb, amely fájdalmat okozott neki az ünnepnapokon, de azt is elmondta ő nekem, hogy megérezte az Úr vigasztalását abban a bizonyosságban, hogy testvére Georg most az Úr karjaiban él. Genswein érsek elmondta, hogyan élnek most ők a világjárvány időszakában a Mater Ecclesiae monostorban. Az élet hétköznapi menetrendje és ritmusa nem sokat változott, csak a látogatók száma csökkent nagy mértékben. Az emeritus pápa a tévén keresztül figyelemmel követi a híreket, és osztozik a pandémia a világban zajló eseményekkel tette aggodalmainkban, a vírus következtében életüket vesztő sok ember miatt. Köztük vannak olyanok, akiket ő személyesen is ismert. Ferenc pápa múlt novemberben az új bíborosokkal együtt meglátogatta az emeritus pápát, és a találkozásoknak a képei világszerte ismerté váltak. 16. Benedek személyi titkára ennek kapcsán megerősítette, hogy az emeritus pápa noha fizikailag törékeny, de szellemileg kristálytiszta. Fizikai szempontból nagyon törékeny, és csak keveset tud sétálni, mindig járókerettel. Gyengécske a hangja is. Több időt szánunk a pihenésre, és a hideg idő ellenére is minden délután kimegyünk a vatikáni kertekbe. Én minden nap szentmisét celebrálok, ő pedig ülve marad, és így koncelebrál. A napi imádság szövegei nagyobb betűkkel nyomtattuk ki számára, így könnyebben tudja imádkozni a napi zsalozsmát. Továbbra is együtt étkezünk, mint ahogy azt eddig is tettük. Nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Georg Genswein érsek, a pápai ház prefektusa, 16. Benedek különleges titkára.
Ferenc pápa iraki útja. Vasárnaptól az egész ország imádkozik érte. Louis Rafael Sacco, iraki kelt pátriárka, egy imát készített, amelyet a helyi egyház január 17-től vasárnaptól imádkozik a pápa érkezésére való felkészülés jegyében, azért, hogy márciusi látogatása lehetővé váljon. Irak várja Ferenc pápát és imádkozik, hogy látogatása megvalósulhasson, és a párbeszéd és a béke gyümölcsét is meghozza, mindenki együttműködésének köszönhetően. A közel-keleti országban nem szűnt meg a feszültség, különösen a szíriai határnál és a Nasszíriától Mosszulig terjedő zónában, amely az úgynevezett iszlám állam fővárosa volt 2014 és 2017 között, ahol továbbra is több ezer polgári áldozat földi maradványai nyugszanak a törmelékek alatt, vagy tömegsírokba dobva a határtalan erőszak jeleként. Egy ideje félelemben élünk, de reményben is, mondta a Káldok babilóniai pátriárkája, amint meghallotta 2020. december 7-én a pápa iraki útjának hírét. A látogatást az ország újjászületése jelének egy új karácsonynak nevezte. Ma, ugyanebben a szellemben, Luis Rafael Sacco bíboros egy imát készített, és a pátriárkátus kommunikációs csatornáin keresztül azt kérte, hogy a hívek közösen mondják el azt a szentmisék alkalmával, január 17-től kezdve minden vasárnap. Urunk Istenünk, adj egészséget és jólétet Ferenc pápának, hogy sikerrel végezze ezt a várt látogatást, írja a pátriárka. Áld meg erőfeszítéseit, amelyeket a párbeszéd és a testvéri megbékélés megerősítése érdekében, valamint a bizalom kiépítéséért, a béke és az emberi méltóság értékeinek megszilárdítása javára tesz, kiváltképpen mi, irakiak érdekében, akik fájdalmas események tanúi vagyunk. Végül a pátriárka Szűz Mária közbenjárására bízza az irakiakat, és világosságot kér mindenki javára ebben az időszakban. Urunk Teremtőnk, világítsd meg fényeddel a szívünket, hogy meglássuk a jót és a békét, és elkezdjük megvalósítani azokat. Ezután Sacco pátriárka a szűzanyához, édesanyánkhoz fordul, akinek anyai oltalmába ajánlja a pápa látogatását. Imádkozzunk, hogy az Úr megadja nekünk a kegyelmet, hogy teljes nemzeti szeretet közösségben éljünk, testvéri együttműködésben országunk és állampolgárai jobb jövőjének építése érdekében. Sacco pátriárka már december elején az iraki néphez intézett levelében azt kérte, hogy megfelelően készüljenek fel a pápa érkezésére, ami nem turisztikai vagy luxus utazás lesz, hanem egy zarándoklat, amely elhozza a vigasz üzenetét mindenkinek a bizonytalanság idején. A nagy fordulat alkalmává kell tenni a látogatást, hogy a bennünk rejlő hit és remény elkötelezettséggé váljon, írja a pátriárka. A polgári hatóságok és a helyi katolikus egyház meghívását követően Ferenc pápa iraki zarándoklatát december elején jelentették be hivatalosan. Ez egyben a pápai utak újraindítását is jelzi, amely a globális egészségügyi vészhelyzet miatt hirtelen megszakadt 15 hónapra. A tervek szerint a pápa március 5-e és 8-a között tartózkodik majd Irakban, ahol ellátogat Bagdadba, az Úrsíkságra, amely Ábrahám emlékéhez kapcsolódik, Erbil városába, valamint Moszulba és Bagdidába, a Ninivei síkságon. 4 intenzív nap, amely során a pápa elviszi lelki közelségét egy népnek, amely sokat szenvedett és továbbra is szenved a háború miatt, és amely megtapasztalja, hogy a keresztények lassan elhagyják az országot. Egy olyan útról van szó, amelyre Ferenc pápa már régóta vágyott. 2019 óta kifejezte erre vonatkozó szándékát, és szavai mellett mindig arra hívott, hogy újjá kell építeni Irakban a szolidáris társadalmi szövetet, amelynek célja a közjó megvalósítása.
A Vatikáni Múzeum februárban szeretné újra nyitni kapuit.
Ci auguriamo che la situazione migliora, non abbiamo chiaramente la certezza, però dal 1 febbraio ci piacerebbe riaprire i battenti.
Ha a körülmények lehetővé teszik, február 1-én szeretnénk újra nyitni, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója, aki csütörtökön részt vett egy múzeumi online konferencián. Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a közösségi oldalakon a Vatikáni Múzeum követőinek száma, köszönhetően a kommunikációs dikasztérium együttműködésének illetve a face-to-face videók közzétételének is, mondta el az igazgató, aki megerősítette, hogy szándékukban áll február 1-én újra fogadni látogatókat. Nem tudhatjuk biztosan, de ha a körülmények megengedik, szeretnénk újra nyitni, fogalmazott. Barbara Jatta részt vett az olasz műemlékvédelmi és turisztikai miniszter által megnyitott online konferencián, amit több múzeum, a múzeumok jövője, válság és újjászületés, változások és új színterek címmel tartottak. Az előzetes bejelentés szerint január 16-áig tervezték a zárást, amit további 15 nappal meghosszabbítanak, és talán február 1-én nyitnak a Szent Szék kormányzóságának vezetői döntése alapján. A Vatikáni Múzeum különböző tárlatainak és épületrészeinek 7 kilométernyi útvonalán a nyári nyitvatartási időszakban tapasztalt látogatási számok és a következő hónapokra előrevetített látogatási adatok nem jelentenek egészségügyi vagy fertőzési kockázatot. Éppen ezért nagyon jó lenne, ha újra megnyithatnánk a vatikáni gyűjteményeket a nagyközönség előtt, mondta az igazgató. A múzeumok jövőjéről szóló online találkozót a Firenzei Kulturális Tanács szervezte azzal a céllal, hogy elgondolkodjanak a múzeumi struktúrák megújulásán. A hagyományos megőrzési funkciók mellett most új ismeretterjesztési formák is megjelentek a különböző platformok és újító technológiák használatán keresztül. Óriási volt az érdeklődés nem csak a honlapunkon, hanem YouTube csatornánkon és Instagram fiókunkon is. A szigorú zárlat idején ez az érdeklődés hatványozottan megnőtt, magyarázta Barbara Jatta. Bizonyára közrejátszott ebben az, hogy az Instagramon naponta közzétettünk bejegyzéseket a Szent Szék kommunikációs dikasztériumával közreműködve. A rövid face-to-face videók is azt a célt szolgálták, hogy megmutassuk, a Vatikáni Múzeum zárt ajtók mögött is működik. A kurátorok, az egyes részlegek munkatársai, a restaurátorok elmesélték ezekben a videókban, mind dolgoznak. A közösségi oldalak használata a felmérés alapján, amit végeztünk, kiválóan működik a szigorú karantén alatt, míg a nyitvatartás idején kicsit kevésbé. Azt reméljük, hogy megnyithatunk, és a két dolog párhuzamosan fut majd. A kedvezményes jegyeknek köszönhetően is több fiatalt láttunk a közönség soraiban, 18 és 30 éves kor között. Az igazgató emlékeztetett. A Vatikáni Múzeum soha nem állt le. Március 9-én teljesen bezártunk. Pár embert leszámítva senki nem járt bedolgozni. Június 1-én újra nyitottunk, majd november 6-án újra be kellett zárni a kaput a nagy közönség előtt. Azóta azonban minden restaurátor és az összes dolgozó bejárt a múzeumba és hozzájárul annak működéséhez. Felváltva az egészségügyi biztonsági előírásoknak megfelelően. A kiadói részleg eddig sem állt le, a kutatás a részlegeken, a restaurálási tevékenység, a műhelyek és a laboratóriumok működnek. A Vatikáni Múzeum gyűjteményeinek megőrzésére és bővítésére irányuló munka is tovább folyt, annál is inkább, mert szabadabbak vagyunk, magyarázta Barbara Jatta. Más külföldi múzeumok vezetőivel konzultálva kiderült, hogy hasonló protokollt alkalmaztak ebben a rendkívül összetett helyzetben. Igyekeznek felhasználni az alkalmat most, hogy függőben vannak a kiállítások és a rendezvények, hogy a gyűjteményekre összpontosítsanak, karbantartsák a kiállító és tároló helységeket, a katalógusokat, illetve a kutatással és a kiadványokkal foglalkozzanak. Ebben az időszakban az egyetlen dolog, ami hiányzik, az intézményünk alapvető szelete, vagyis a közönséggel való megosztás, mondta el a Vatikáni Múzeum igazgatója. Az olasz kormány szándéka, melyet Dario Franceschini műemlékvédelmi és turisztikai miniszter is megerősített, hogy megnyissák a múzeumokat az úgynevezett sárga övezetben a hétköznapokon. Ezt nagy várakozás előzi meg az egész múzeumi szektorban. Várjuk az olasz kormány döntését, nem is annyira mi a Vatikánban, hanem szolidaritásból és mert osztozunk a problémákban, melyek nem csak az olasz vagy vatikáni viszonylatban jelentkeznek, mondta még Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. Mint ismeretes, január 11-től ismét színek alapján osztották fel Olaszországot a járvány veszélyesség fokozatai szerint. Ahol a reprodukciós ráta egyes érték fölé emelkedik, narancssárga, vagyis közepesen veszélyes területnek nyilvánítják a régiót. Szombaton és vasárnap az egész ország narancssárga, vagyis közepesen járványveszélyes területnek számít. Most vasárnaptól pedig az ország háromnegyed része nem lesz sárga övezet. 5-ről 15-re emelkedik a vörös vagy narancssárga besorolású régiók száma a központi adatok és a helyi igazgatás kérései alapján. Lombardia és Bolzano tehát vasárnaptól vörös zónába kerül. 13 régió, köztük Láció is narancssárga besorolású lesz, míg a többi régió sárga, vagyis alacsonyan veszélyesnek számít. A kétféle sárga fokozat közötti lényeges különbséget az képviseli, hogy a narancssárga térségek külső határait csak engedéllyel lehet átlépni, és ezekben a régiókban a városok, régiók közötti közlekedés is korlátozott. A közepesen veszélyes térségekben a vendéglátás kizárólag elvitelre dolgozik. Az alacsonyabb fokozatú térségekben a kávézók és az éttermek este 6-ig nyitva tarthatnak. A sárga besorolású tartományokban engedélyeznék a múzeumok megnyitását.
Kurt Koch bíboros részvét távirata Filaret Metropolita patriarchai exarka halálára. A keresztény egység előmozdítása pápai tanácsának elnöke részvétét fejezte ki Filaret Metropolita egész Belarus tiszteletbeli patriarchai exarchája halálára, akit a hit fényes példájának nevezett. Filaret Metropolita január 12-én kedden hunyt el egy minszki kórházban, 85 éves korában, miután közel egy hónapja súlyos COVID-19 fertőzéssel ápolták. A halálhír vételére Kurt Koch bíboros levelet küldött Fejl Oroszország jelenlegi pátriárkai exarchájának, Benjamin Metropolitának, amelyben részvétét fejezi ki, és imádságában közelségéről biztosítja az egész Belarus ortodox egyházat. Hálát adok az Istennek, Filaret Metropolita sok éven át folytatott hűséges szolgálatáért, amelyben a hit fényes példáját mutatta fel. Szól Koch bíboros részvét távirata, majd elismeréssel beszél az elhunyt metropolita eredményes tevékenységéről, az egyházi élet újjászületéséről, új templomok és kolostorok megújításáról és építéséről, valamint a Belarus Ortodox Egyház oktatásának és oktatási programjainak fejlesztésében tett figyelemre méltó hozzájárulásáról. Filaret Metropolita kiváló kapcsolatokat tartott fenn más vallások képviselőivel. Szolgálatának utolsó éveiben szorosan együttműködött Tadeusz Kondrusiewicz, minszki római katolikus érsekkel. Koch bíboros méltatta a metropolita hozzájárulását a keresztények közötti megbékélés folyamatához. A néhai metropolita nagy lépéseket tett az ortodox egyház és a katolikus egyház közötti testvéri kötelékek megerősítése érdekében, és sok katolikus testvérrel folytatott lelki barátság termékeny hálózatának kiépítésével. Kondrusiewicz érsek pénteken engesztelő szentmisét mutatott be a minszki székesegyházban Filaret metropolita lelki üdvéért.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
A názáreti, ez a 30 éves férfi,